Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amint megiratott számunkra Jakab apostol levelében, az 5. fejezet 13. versétől a következőképpen. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérítette egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, sokunk otthonában van olyan polc, vagy egész komplett bútor, amit lapra szerelve vettünk. Ez elég kényelmes dolog, az ember beteszi a csomagtartóba, és akkor otthon neki lát, és megpróbál valamihova hasonlót kihozni abból a dobozból, mint ami megtetszett a katalógusban. Minden ott van a dobozban, kisebb-nagyobb darabkák, és sokszor szerszámot is kapunk hozzá. Van, aki egyedül szeret hozzálátni egy ilyen bútorépítésnek, van, aki egész bulit szervez, főleg ha egy komplett konyhabútort kell összeraknia, egy lapra szerelt állapotból felépítenie. Van, aki saját sorrendre hagyatkozik, fogja a legnagyobb darabot, és ahhoz igazít mindent, mert szerinte úgy jó. Van, aki kiteríti a használati útmutatót, és pontról pontra halad a szerelésben, és nem tartja gyengeségnek azt, hogy szüksége van azokra a tanácsokra, ami le van írva. Jakab apostol levele a keresztény élet sok-sok elemével foglalkozik az előző 4,5 fejezetben is, de itt is feltűnt nekünk, hogy sok mindent érint ez az ige szakasz. A ma hajnalt arra szántam, hogy megpróbáljuk abból a 10-valahány oldalas ige hirdetés vázlatból legalább a felét kihúzni, hogy mégis követhető és egy kis kerek mű lehessen ez. Nagyon sok mindent érint, szenvedés, öröm, betegség, gyógyulás, bűnvallás, bűnbocsánat, mások megtérítése. És akkor nem soroltam fel mindet. A keresztény élet elemei. És lapra szerelve kapjuk ezt most ide elénk. Nem csak abban az értelemben, hogy a Biblia lapjaira jegyezve kapjuk ezeket a gyakorlatias felhasználásra való elemeket, hanem olyan értelemben is lapra szerelt ez, hogy úgy túl sok mindent érzünk bezsúfolva egy kicsi helyre, egy pár igeversbe. Talán ott van a kísértés, hogy elkezdjük barkácsolni az életet, hogy jó, akkor ezt kell csinálni, akkor lássunk hozzá. Különösen gyakorlatias hívők nagyon szeretik Jakab levelét, aki úgy gondolja, hogy na, akkor csináljuk. Imádkoztam, Istenhez fordultam, meg vagyok keresztelve, konfirmáltam, hiszek benne, na, akkor csináljuk. Lássuk, mivel kell kezdeni, és sokszor az ember saját maga szeretné kitalálni, hogy mivel kell kezdeni. Mert ugye már nem úgy gondolkodunk, hogy én találom ki, hogy mitől is lennék boldog, hogy építsen fel az életemet, mert Isten gyermekeinként az a célunk, hogy az ő akarata, terve valósuljon meg az életünkben. De mégis ezeket a szent alkatrészeket most így kézbe véve jelképesen, magunk próbáljuk meg összeilleszteni, hogy mutasson is valahogy, és Isten is meg legyen velünk elégedve. Mert ettől azért nagyon-nagyon nehezen szabadulunk, hogy Isten elégedettségét már elnyertük Krisztusért, és egyáltalán nem kell ezután elnyernünk. Nem kell megdolgoznunk ezért. Tehát nem a gyengeség jele az, ha az önfejű barkácsolást félretesszük, és az ige tanácsára hallgatunk, mint hát nem illik az igére azt mondani, hogy használati útmutató, de azért ez is benne van, az ige szentsége magába foglalja ezt is. Figyeljünk arra, hogy mit is ez a látszólag sokrétű ige szakasz. Mi köré összpontosít? Mi az első eleme? Mi az első pontja az életünknek a fontossági sorrend szerint? Aki engem néha hallgat unalomig, ismerheti már, hogy a keresztény élet nem tennivalók sokassága, hanem kapcsolat. Nem tennivalók tömkelege. Ha valaki azt mondja, hogy nincs időm még a keresztény életre is, az olyan, mintha azt mondaná, hogy nincs időm levegőt venni, vagy annyi kivágni való fa van, hogy nincs időm közben megélezni a fejszémet. Az egyáltalán nem érti a keresztény élet lényegét, aki ebbe behozza az időt, mint tényezőt. Hiszen a keresztény élet kapcsolat. Kapcsolat nem csak úgy az istenséggel, a transzcendenssel, arra azzal, aki állítólag biztos létezik, hanem kapcsolata a megismert és megismerhető élő Istennel. Egyszerűen beleborzong az ember abba, hogy nekem lehetőségem van Istennel kapcsolatba lépni, azzal, aki úgy ura mindennek a legtávolabbi galaxisokig. Minden embert ismer, mindenki gondolatát, cselekvését, és én hogy jövök ahhoz? Hát úgy jövök ahhoz, hogy Isten nekem Krisztusban bemutatkozott, megalázta magát, belealázta magát egy tökéletes emberi lénybe, Krisztusba, és én megismerhetem őt. Csak a keresztényeknek lehet kapcsolata az élő Istennel. Minden más vallás, vagy minden maga módján hívő ember sejtheti az Istent, keresgélheti őt, de építő, derűs kapcsolatunk csak nekünk lehet vele. Vajon honnan ismerem meg az Istent? Mondtam már, hogy Jézusban. De most azért tanakodok egy kicsit, mert Pécelen dupla megemlékezés volt. Elég súlyos körülmények közt elhunyt testvérekre emlékezett két család is. És ott arra igyekeztem most terelni a gondolataikat a megemlékezőknek, hogy vigyázzunk arra, hogy ne az alapján próbáljuk az Isten jellemrajzát megrajzolni, megalkotni, hogy mit engedett meg az életünkben. Milyen nehezeket engedett meg az életünkben, tehát az Isten szigorú, kegyetlen, stb., hanem Krisztusban keressük az Isten jellemrajzát. Ő olyan, az Isten olyan, amilyen Krisztus volt, és még jobban tesszük, ha a Golgatán keressük az Isten jellemrajzát, szenvedélyét, irántunk táplált szeretetét, irgalmát. Olyan az Isten. És akkor mi ez az egész, amiben élünk? Komolyan kell venni, hogy létezik ellenség, aki ebben a földi világban mindent elkövet, hogy kiábrándítson téged az Istenből, mert elvesz valakit, mert beteggé tesz, mert nem sikerül, kudarc, kudarc hátán, tehát az Isten ilyen, nem. Az Isten nem ilyen, ez a sátán, csak elbújik, mert az a természet, hogy elbújik. A mai alap igénk központi üzenete, a lapra szerelt alkatrészek, szent alkatrészek első számú eszköze amit fel kell állítanunk, helyére kell tennünk, az az imádság. Érdemes az ima élet terén fegyelmet gyakorolni, figyelmet szentelni erre, mert enélkül teljesen fölösleges bármit barkácsolnunk. Nem érjük el a célunkat. Ha nincs kapcsolat, akkor tulajdonképpen nincs élet. Ha a számítógépem kiírja, hogy nincs kapcsolat a szolgáltatóval, akkor tulajdonképpen meg vagyok lőve. Mert csak az áll rendelkezésemre, ami le van töltve a gépemre. Régi dokumentumok, régi szerződések, régi fényképek, de egyik sem segít rajtam, amikor bajban vagyok, amikor online kapcsolat kéne és azonnali segítség kellene, akkor nem segítenek rajtam a régen letöltött dolgok. Most kell a kapcsolat. És akkor az ember újraindít, meg rútert ki, meg rútert be, meg megnéző, hogy befizette a legutóbbi csekket. Aztán helyre áll magától, vagy nem magától. De az Istennel való kapcsolatunk magától nem fog helyre állni, csak akkor, mivel ő jelen van, nem neki kell felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát a házunkba bejön a kapcsolat, akkor nekünk kell oda menni hozzá, és elkezdeni a kommunikációt. Szenved-e valaki? Igen, biztos vagyok benne, szenvedtünk, szenvedünk és szenvedni fogunk. Az ige tanácsa az, hogy imádkozzék. Jó, mondod, igen. Imádkoztam is. De mégis azt érezzük, hogy mennyivel többet jelent a szenvedésben az, hogy elmondhatom ennek, annak, amannak, felhívhatom a jó barátaimat, megoszthatom velük, és emberi megoldások, emberi eszközök után keresgélek. Ne hagyjuk, hogy az Istennel való kapcsolatot felülírják emberi tényezők. Bármi miatt szenvedsz, imádkozz, és az imádságodnak két része legyen, hogy beszélsz, és hogy hallgatsz. Mert a szenvedésben az Istennek mindig van mondani valója. És egyikünk sem szokta az orvosi látogatást úgy letudni, hogy bemegyek a rendelőbe, elmondom a házi orvosomnak a bajomat, és kifordulok, és hazajövök. Hanem akkor az ember ott ül, és vár egy beutalót, vár egy diagnózist, vár egy szakvéleményt. Ülök, hallgatok, feszül figyelemmel, mert szeretném tudni, mi van velem. Hát pontosan ez lenne jó. A szenvedésbeli imádságban is, hogy várd meg, hogy Isten mit juttat eszedbe, milyen gondolatokat ad, milyen igét juttat eszedbe, milyen ötletek azok, amik tőle jönnek. Mert ha csak beszélsz, hogy miért Istenem, meg haragszom rád, akkor megkeményedsz, bosszút forralsz, lázadsz. Öröme van-e valakinek? Van örömöd? Remélem pontosan ilyen határozottsággal mondod, mint a szenvedésre, hogy persze, hogy van örömöm, mert az is van. Tanács, énekeljen dicséretet. Lehet prózában is dicsérni az Isten, csak kicsit hiányos. Nem baj, ha nem tudsz énekelni. De azért van az úgy, hogy azon kapjuk magunkat, hogy dudorászunk. Lehet, hogy csak egy sárgarépa vagy egy páratlan zokni fogja hallgatni azt a dicséretet, amit éppen énekelsz, mert mások előtt nem mernéd vállalni a hangodat, de csak dicséretet énekelj az Istennek azért a picike jóért, amit ma vagy most megtapasztalsz. Öröm esetén szintén szükségünk van az Isten kegyelmére. Amikor csökken a nyomás az életünkön, amikor kezdünk felszabadulni, boldogok vagyunk, röpülnénk, nehogy azt gondold, hogy kevésbé vagy Istenre szorulva, mint amikor szenvedtél. A boldog ember nagyon is Istenre szorul, mert a parttalanul megélt öröm sokkal több kárt tud okozni saját magunknak, mint az az öröm, amit Istennel osztok meg, és neki köszönöm meg. Imádság jobban rosszban. Ez tehát az első legfontosabb eleme az életünknek. És aztán következik néhány olyan különleges tanács, amit így betennénk az ókori szokások mappába, amivel most nem kell törődnünk. Mert következik egy olyan szakasz, hogy betege közöttetek valaki hívassa magához a presbitereket, akik kenjék meg olajjal és imádkozzanak érte. Hát ez régen így volt, gondolhatod. Mert ugye betegség esetén mi is szoktunk hívni. Szoktuk hívni az orvost, vagy szoktuk hívni a gyülekezetet. Látogatókat nem szoktunk hívni, hanem várjuk őket, és ha nem jön, az is gond, de sokszor az is gond, ha jön. Nehéz okosnak lenni. Viszont szinte teljesen életidegenül hangzik nekünk az, hogy hívjuk a beteg ágyunkhoz a gyülekezet vezetőit. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen megkeresése a felügyelőknek, a gondnokunknak, a presbitereinknek, hogy valaki így testületileg szeretné, ha meglátogatnátok őt. Nem elsősorban a legjobb barátnőt, nem azt, aki biztos felvidít, nem a jó ismerőst, hanem a Krisztus testének, az én gyülekezetemnek a vezetőit, akikkel egy testbe vagyok beleillesztve, és én az egyik sejt megbetegedtem. Talán tudjuk, hogy a fehér vérsejteknek az a dolga, hogy ahol baj van a szervezetben, oda mennek, és a megbetegedett sejtért küzdenek. És ritkán gondolunk a presbitereinkre, így, mint akik fehér vérsejtek egy gyülekezetben, és oda gyűlnek össze, ahol baj van, hogy tusakodjanak, küzdjenek, vigasztalják a szenvedő sejtet, a szenvedő gyülekezeti tagot. És a folytatás még idegenebb, kenjék meg olajjal. Ennek utána kellett néznem, mert tudjuk jól, hogy van főként karizmatikus gyülekezetben hagyománya ennek az olajjal való megkenésnek. Egyáltalán nem baj ez. Viszont az olajjal való megkenés a Biblia kétfajta szóval fejezi ki. Az egyik a krió, ami a szertartásos megkenést, az ünnepélyes, felavató megkenést jelenti, királyokat, papokat, tisztségviselőket avattak fel olajjal, de itt ebben a Jakab levelében igében nem erről van szó, hanem a másik szerepel itt, az aleipszántész, ami azt jelenti, hogy bedörzsölni, tehát gyógyszert használni egy beteg ember felett. Imádság és gyógyszer. Bedörzsölni, hogy felfrissülést, fertőtlenedést, felüdülést, jó közérzetet biztosítsunk neki. Betegség idején van feladata a betegnek, ne legyen szemérmes abban, hogy hívjon látogatókat, akiket szeretne, hívja meg a gyülekezetet, tudassa a gyülekezetet arról, hogy ő beteg. És ne legyen olyan fanatikus, hogy azt mondja, hogy én gyógyszert, kezelést nem fogadok el, mert az Isten meggyógyít, ha akar. És az ige emellé, a látogatás mellé közvetlenül oda kapcsolja a bűnbocsánatot is. A gyülekezet vezetői imádkozzanak a betegért, és a beteg maga is vallja meg a bűneit. Ugye régóta tudjuk. Ismerjük a pszichoszomatikus betegségek fogalmát, amikor az elnyomott dolgok, többnyire sérelmeket szoktunk ezen érteni, de bűnökről van szó, amit elnyomtunk, elfojtunk, megpróbáljuk eltemetni, és nagyon sokféle betegséget kiváltanak az életünkben. Sok betegség oka a bűn, és sok betegség meggyógyul. Ha megvalod, ha leteszed, visszanézel a Golgota tövébe, ott van a te hazugságod, te meg mehetsz úgy, mintha sose hazudtál volna. Óriási csoda letenni, otthagyni a bűnt. A bocsánat felsegít, ez nem feltétlenül testi felépülést, meggyógyulást jelent, hanem a bűnbocsánatot nyert beteg, ha fekve is marad, ha mindene fáj, ha lógnak a csövek és jön az infúzió, a közérzete, a reménysége, a hite pesdült fel, és lesz elevenebb, tehát fel van segítve. Tudjuk, hogy betegek leszünk, betegek voltunk, és előbb-utóbb meg is fogunk halni, mert ugye a földi élet jelenségei, nehézségei visszavezethetők a bűnesetre, az ember elfordulására Istentől, tehát a betegségeinknek, a bűnnek van oka, és a bűnesetnek vannak következményei. Az ok, hogy az ember bizalmatlanná vált Istennel szemben. Ezt megszünteti Jézus Krisztus áldozata. A bűn okát Jézus megszüntette, lefegyverezte az ellenséget, többé nem uralkodhat rajtunk. De a következmények, az, hogy a föld tövist és gazterem, az, hogy a nő fájdalommal szüli a gyermekét, az, hogy betegek vagyunk és meg fogunk halni, ezek a következmények, ezeket nem szüntette még meg Jézus, de meg fogja szüntetni az új teremtésnél. Tehát most még ebben a korszakban élünk, hogy megbetegszünk. És még egy idegenül hangzó fordulat szerepel itt az igében. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és meggyógyultok. Na ne, egymásnak. Mi sem áll távolabb tőlem, hogy fogjam valamelyik gyülekezeti testvéremet, még Pészelen se könnyű, pedig ott 9-10-15-en vagyunk, és akkor leültessem a fotelba, megkínáljam egy pohár tejával, és elmondjam neki, hogy pletykáltam, gonosz voltam, irigy voltam, haragudtam, és jól esett haragudni, nem akartam tőle megszabadulni, és ezek még a szalonképes bűnök voltak. Nagyon távol áll tőlünk ez az őskeresztény gyakorlat. Félünk is attól, hogy visszaél vele a másik, nem bízom meg benne, tovább fogja adni. Bűnvallás valakivel szemben. Más valaki bűnét szívesen megvallom, bármelyik ötöknek, amit észreveszek a másikban. Meg is vallom, nap mint nap elmondom mások bűneit, sajnos. De itt arról van szó, hogy te a sajátodat, add ki magad. Erre azt mondjuk, nem. A másik embernek semmi köze az én bűneimhez, csak én és az Úr. Bebújok egy kuckóba, és bocsánatot kérek Istentől. De észrevetted magadon, testvérem, hogy milyen gördülékenyen kérünk bocsánatot Istentől? Mintha ott se lenne, mintha a falnak beszélnék. Egy árva pici szégyenpír nem jelenik meg az arcunkon, amikor bűnvalló imádságot mondunk. Ahhoz, hogy szégyeljük magunkat, és legalább a szemünket lesunjuk, talán az kéne, hogy üljön ott egy ember, aki hallja. Hallja, hogy milyen vagy, és együtt kér veled bocsánatot. Ugye milyen ciki? A gondolat is ciki. De ennek gyakorlata van. A kereszténység részben azért is maradhatott fenn, mert a hívő emberek megbíztak egymásban, és segítették egymást. Ebben is, hogy vétkeztél testvérem, hallottam, bocsánatot kérünk, és ezzel hatalmat adok a testvéremnek arra is, hogy kicsit odafigyel rám. És ha azt látja, hogy ugyanabba buktam bele megint, amit az X ideje megvallottam neki, akkor szólhat rám. És figyelj oda egy kicsit, mert amit megvallottál, megint azt követted el, és jó a kölcsönösség, hogy akkor viszont én is meghallgatlak téged. És meggyógyultok. A gyógyulás függ attól, hogy hogyan bánok a bűneimmel, és hogy magam mögött tudom elhagyni. Elhatárolódok-e attól, amit kimondtam. Azt mondtuk, hogy a lapra szerelt jó tanácsok, ez a halmaz, amit itt hallottunk, és mint ígértem, nem tudom végig magyarázni, mert itt töltenénk a délutánt. Akkor állnak össze derűs hívő életté, ha az első eleme a kapcsolat az élő Istennel, ha ez helyén van. Az imádság egy lexikon szerint minden időben, helyzetben megélhető személyes kapcsolat Istennel. Tehát lehetőség, hogy szüntelen imádkozol, egy lehetőség, és nem valami extrém sport. Körülbelül egy hete, kicsit több, mint egy hete annak, hogy Simet László artista 40 méteres magasságban átment a Duna felett egy drótkötélen, egy majdnem 300 méter hosszú drótkötélen. Nagyon sokan figyelték, de mindenkiben ott volt az a megnyugtató feltételezés, tudja, mit csinál, gyakorolta meg, különben is biztos van, biztosító kötél. Nem volt. Ez a 63 éves artista férfi biztosító kötél nélkül tette meg ezt a szakaszt. Minden egyensúlyozó szám alapkelléke, az egyensúlyozó rúd, amit az artista maga előtt tart. És miha ezt látjuk, akkor úgy megkérdezzük magunkban, hogy minek vacakol még azzal a rúddal, is nincs elég baja, hogy át kell mennie lezuhanás nélkül. Meg miért ilyen hosszú? Hát alulról néztem a felvételt, rendkívül hosszú ez a rúd. Nem egy 30 centis vonalzó vagy egy grafitceruza, amit úgy extrán még az ember kiegyensúlyoz maga előtt. Ez egy nagyon hosszú rúd. És olyan is van, hogy egy artista a rúd két végére még súlyokat tesz. Na ez meg aztán tényleg minek? Minek ez a plusz macera, az a plusz nehézség? Az egyensúlyozás egy ösztöncselekvés. Amikor kicsi voltál, és a tornateremben a 30 centire felállított gerendán végig kellett menni, az ember ösztönösen egyensúlyoz a két kezével. Ez nem egy extra mutatvány. Viszont minél hosszabb az egyensúlyozó rúd, annál könnyebb átmennünk azon, ami meg kell állni, amiben meg kell állni. Mert ez kölcsönöz a testünknek egy tehetetlenségi nyomatékot, ami egyenesben tart, egyensúlyban tart minket. Ez segít minket. A hosszú rúd megnöveli ezt a nyomatékot. A testünk nehezebben mozdul el, minél hosszabb az egyensúlyozó rúd. Minél, és ez egy nagyon ideillő mondat, egy kereszténynek ez nagyon fontos lehet, minél nagyobb a tehetetlenségünk, annál stabilabb a helyzetünk a keskeny úton, ha nem is drótkötél, de keskeny út. Ha Jézus keresztjére nézel legközelebb, templomtornyán, vagy egy képen, vagy elég, ha egy T betűt látsz, mert az is kereszt. Gondolj arra, hogy a függőleges Szára helyrehozta az Istennel való kapcsolatodat. Isten és ember közti kapcsolatot nem nekünk kell már barkácsolni, az helyre van hozva Krisztusban. A vízszintes Szára pedig tulajdonképpen egy ilyen tehetetlenségi nyomatékot ad az életednek. Segít kapcsolatban maradni az Istennel, segít stabilan végigjárni az életet. És minél hosszabb ez a rúd, minél hosszabb az imádságod, a folyamatos imádságod, úton, útfélen, nem a szavak számára gondolok, hanem a gyakoriságra, a pillanatnyi felfohászkodás, feltekintésre, minél gyakoribb, minél folyamatosabb az ima életed, a kapcsolatod, annál stabilabb a helyzeted, és annál stabilabb leszel te magad is a hívő életedben. Legyen így, imádkozzunk. Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, hogy miután kegyelmet adtál nekünk megtérésünkkor, hozzád fordulásunkkor, nem hagysz minket magunkra, nem hagysz tanács nélkül, de az is zavarba ejtő sokszor, amivel most találkoztunk, hogy tele vagy tanáccsal, és nem is tudjuk, hogy hol kezdjük. Köszönjük, hogy velünk vagy, nem csak integetsz nekünk a távolból, hogy gyere, gyere, hanem velünk vagy, és segítesz nekünk abban, hogy mikor mi a helyes lépés, helyes döntés. Köszönöm neked ezt a rendkívüli ajándékot, a veled való élő személyes kapcsolatot. Te akkor is figyelsz, akkor is szeretsz, akkor is velem vagy és bennem vagy, amikor éppen máshol jár az eszem, de már bármikor, bármivel hozzád fordulhatok. Bocsáss meg, ha szenvedés idején megkérdőjeleztem a szeretetedet, és bocsáss meg, ha az öröm idején viszont úgy éreztem, hogy akkor öröm igazán az öröm, ha te nem vagy benne. Köszönöm, hogy ezt azóta másképp láthatom, hogy te megfényesíted, megszínezed az életünk örömeit. Úr Jézus, kísérj minket. Ha az életünk útján, ami néha tényleg artista mutatványnak tűnik, te tedd súlyossá, elkötelezetté, valódivá a kereszténységünket. a színről színre látás pillanatáig. Amen.